Szép számban gyűltünk össze. Nagyon örülök nektek, és a mai délelőttön a gyermekeknek szóló igehirdetés és a felnőtteknek szóló nagyon szorosan kapcsolódik össze. Akik legutóbb itt voltatok, emlékeztetek, hogy a növények ültetéséről volt szó. Sikerült valakinek ültetni valamilyen növény? Még lehet locsolni, lehet, hogy magához tér, vagy még mindig nem késő újat ültetni. Narancssárga virágot ültettél. Tessék ezt ott. Tehát haszonnövényt is, meg virágot is ültettél valamit? Babot. Nagyon jó. Annak is szép virága van egyébként. No, a mai alkalommal is a természet világánál maradunk, és én szeretnék nektek a jó pásztorról beszélni. A jó pásztorról. Egy olyan jó pásztorról, aki fent a magas hegyekben vigyáz és őrzi a nyáját. Láttatok már pásztort nyájjal? Ki az, aki látott? Tegye fel a kezét. Egy jó pásztort, egy igazi jó pásztort, ahogy egy nagy nyájjal, amelyikben, hát mondjam azt, hogy akár 100 vagy 200 birka és bárány is van. Egy igazi nagy nyáj van. Ugye felnőttek, jól mondom? Felnőttek, mi volt a legnagyobb nyáj, amit láttatok eddig? Hány száz birkából állt? Sok száz. Ez a történet velem egy magas hegyi vidéken esett meg, a Waldensek völgyeiben, ahova többen tudom, hogy készültök, vagy idén, vagy jövőre fogtok majd jönni kirándulni. Mentünk fel egy nagyon híres hegyre, egy 2100 méter magas hegyre, amikor egyszer csak láttuk, hogy a hegy oldalában egy nagy nyáj fehérlik. Hallottunk kutyaugatást, csaholást is a messzeségből, ugye a hegy oldalból jól terjed a hang, verődik is vissza a szembe lévő hegy oldaláról. És láttuk, hogy egy hatalmas nyáj jön lefelé arról a hegyről, amelyikre mi felfelé mentünk. Voltunk 7 vagy 8. És az az igazság, hogy olyan volt az út erre a hegyre, akik a holnapi kirándulásra vannak, akik jönnek a holnapi kirándulásra, itt is a hegyekbe megyünk a Mátrába. Ugye van egy-két jelentkező. Szeretettel várom, aki még meggondolja magát, lehet jelentkezni, jó? Szóval úgy volt ez a kirándulás, a holnapi nem ilyen lesz, hogy egyetlen egy keskeny ösvény kanyargott felfelé a hegyre. Körülbelül úgy tudtunk menni, hogy így szorosan egymás mellé raktuk a lépéseinket, és így haladtunk, egymás után mentünk, 7-8-an. De egy kicsit elcsodálkoztunk azon, hogy jön lefelé az a hatalmas nyáj több száz bárányjal, birkával. Mi lesz, amikor találkozunk az ösvénye? Az egyik oldalon elég meredek volt lefelé az út, a másik oldalon pedig ugye ennek a nagy hátas, nagy dombnak, de igazából hegy, mert olyan magas, de kicsit olyan dombszerű. Hát hova fogunk menni? Oda le nem tudunk, oda fel az is elég kényelmetlen, mert csak egy út van kitaposva ezekben a magas hegyekben. Egy ilyen, egy ember szélességi út. Úgyhogy gondolkodtunk, hogy majd így kiállunk az út szélére, mögöttünk ugye a lejtős rész, és hát majd megvárjuk, hogy elvonuljon előttünk az a 200-300 birka, nem? De hát az érdekes lesz, de nem lesz olyan egyszerű. És a jó pásztor, itt jött a jó pásztor. Mikor meglátott bennünket, integetett, mondta, hogy maradjunk az úton, illetve integette, hogy maradjunk az úton, mert majd ő lemegy. Néztük a meredeken. 200-300 bárányjal, birkával le a meredeken, és már szájába is vett az ér, füttyentett egy párat a kutyusoknak, de nem valami nagy, hatalmas kutyák, de picikek is ekkora kis szaladgálós, ugatós, ilyen intézkedős kutyák voltak. Füttyentett egy párat, és azok már rögtön el is kezdtek egy másik fajta terelési műveletet végezni. És képzeljétek el, hogy az egész nyájat, és én remélem, hogy idén is fogunk ezzel a nyájjal találkozni, vagy ennek az utódaival, mert az idén is tervezzük, hogy felmegyünk arra a hegyre. Csak tudjátok, a pásztor ő hajnal 3-ban indul, 3-kor indul, és ő már délben lefelé jön, mert ugye lassabban halad föl is, meg le is. Mi pedig, mikor délben megyünk fölfele, ő már szembe érkezik, tehát remélem fogunk idén is találkozni. És elkezdte leterelni a meredeken, mi csak mentünk tovább, lélegzetünk is elállt. Hogy mennek le azok a bárányok és birkák, főleg a picik, a tapasztalatlanok, az ügyetlenebbek. És képzeljétek, hogy szépen lassan hömpölygött lefelé a meredeken, egy szikláról sziklára, és mentek lefelé, és a kutyák terelték, volt, akit bátorítani kellett, volt, akit óvni, mert ugye a bárányok is olyanok, mint a gyerekek, hogy van szaladgálósabban, ugrálósabban, hasraesősebben, félénkebb, mindenféle van köztem. De a jó pásztor pontosan tudta, hogy hogy kell leterelni a meredeken. És szépen lassan csak néztük, mire odaértünk, ahol ők letértek, már így néztünk le utánuk. Hogy hogy tudtak azon a meredek részen olyan gyönyörűen, türelmesen, mert a legfontosabb ilyenkor a pásztor türelme. A pásztor türelme, amivel minden egyes bárányra odafigyelve, volt egy bárány, ezt megjegyeztem nagyon. Ez lehet, hogy pont olyan, mint egyikötök, másikotok. Volt egy bárány, amelyik itt a meredeken kiment egy kis sziklára, de a sziklának vége volt. És ott bégetett, teljesen meg volt ijedve, jaj, mi lesz velem, jaj, mi lesz velem. Nem ismerte a lükvercet, a tolatást, hogy kell visszamenni azon a sziklán. Odáig kiment előre, és ott megállt, és ijedten bégetett. És akkor oda ment külön egy kiskutya, és valahogy ugatással visszaterelte, visszahajtotta, és segített, hogy minden egyes bárány lejusson. Ahogy nekünk, embereknek, felnőtteknek kellett vigyázni azon a keskeny ösvényen, hogy haladjunk, a jó pásztor úgy tudott gondot viselni a bárányairól, hogy egyetlen egy veszteséget nem láttunk. Egyetlen egy nem gurult, nem esetlen, nem törte össze magát. Lassan, türelmesen a jó pásztor. Tudjátok, miért a jó pásztorról beszélek? Mert a Bibliának az egyik fő szereplője a jó pásztor, a jó Isten, aki egész életünkben így terelget, így figyel ránk, így vigyáz ránk, segít a legmeredekebb részeken is lejutni. Úgyhogy kívánom, hogy majd holnap is figyelünk a Mátrában, hát ha látunk nyájat, de ott nehezebb találni, és csak kisebb van, ha van is. De kívánom, hogyha valahol ilyen helyen jártok majd, figyeljétek meg, mert a jó pásztor a mi pásztorunk. A jó pásztor a mi példaképünk. Mit jelent terelni, türelmesen, nem ostortattoktatva, nem rákiabálva arra a bárány, hogy egyre te mit képzelsz már? Hát nem tudod már, hogy nem kiabál a pásztor. Nem kiabál. A pásztor türelmesen a kutyái segítségével, a hangjával, a szeretetével mindenkinek segít biztonságban lejönni a meredek hegyoldalról is. Nektek is ilyen pásztorotok van. A jó atya, a mennyei atya, aki így szeret benneteket és mindannyiunkat, és fáradozik értünk mindig. Bízzatok benne, és legyetek olyan bárányok, akik hallgatnak a szóra, és nem össze-vissza kószálnak mindenféle sziklákon és veszélyekben. Úgy legyen. Amen. Úrvacsora Isten tiszteletünk alapigéjét Máté Evangélium a 18. fejezetéből olvasom, a 11. verstől a 14. versig terjedő igéket. Tehát Máté Evangélium a 18. fejezetéből a 11. verstől a 14. versig. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menve nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Jézus Krisztus példázata arról a szeretetről szól, ami itt a példázat tanítása szerint is kétirányú, és aminek a megtapasztalására számunkra is egy különleges közösségi alkalom az úrvacsora. Ez a szeretet, amelyik az egyik oldalon olyan fáradozást, olyan jóságot mutat, ahogyan arról Jézus Krisztus is beszélt, illetve kérdezte a hallgatóságát. A másik oldalon pedig, amit majd olvasunk az alapigénkből, a lábmosás igéből is, hogy ha nem nagyobb a szolga az ő uránál, akkor boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Mert hogyha az Úr ezt cselekszi, akkor a követő is ezt cselekszi. És amikor a tanítványok legnagyobb gondja az volt, hogy megbocsássanak, hogy elengedjenek egymásnak, az volt, hogy félretegyék azokat a feszültségeket, amiket egyszerűen megbénították őket a szolgálatban. Megbénították őket a közösségi életükben. Megbénították őket az egyéni, személyes, hitbeli növekedésükben. Jézus, ahogy majd láthatjuk, ahogy erre majd kitérünk, a legegyszerűbb utat mutatta nekik, azt a szeretetet, ami egy döntés, egy magatartás, nem pusztán érzelem, hanem egy fáradozó, türelmes hozzáállás a másik emberhez, a teremtményhez, Jézus részéről, és a teremtménytárshoz, a mi részünkről. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Általában, kedves gyülekezet és kedves testvéreim, ami elveszik, az bosszantó, nem? Aki elveszik, azzal csak a gond van, nem? Tehát amikor van egy kirándulás, és elindulunk, és hol van a, és most nem mondok nevet, bárkinek a nevét, hol van a János? Jaj, persze, ő mindig fotózik, és lemegy, és aztán úgy kell összeszedni, mert ő nem a mi tempónkba jön. Hol van a János? Megint valami gombát ment el gyűjteni, pedig már annyiszor mondtuk, hogy együtt haladjunk, nem? Hol van a János? Ő kitalálta, hogy arra rövidebb, hogyha ő balra kitér, és azt mondta, majd fönn találkozunk, és persze, majd megint valahogy úgy kell összeszedni. Általában az elveszőkkel mindig gond van. Tehát azzal az elveszővel, akiről Jézus Krisztus itt beszélt, szintén gond van. És az embert zavarják az elveszők, zavarják a problémások. Zavarják azokkal mindig csak gond, akikkel mindig csak gond van. Jézus Krisztus odafordult a hallgatóságához, és azt kérdezte a 12. versben, és ne felejtsük el, hogy most ezt is hallgassuk úgy, hogy amikor Jézus beszélt, a hallgatósága nem tudta, hogy mi ennek a példázatnak a vége, hanem arról beszélt, hogy ugye ezekkel az elveszőkkel mindig csak gond van. Ti mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik? Vajon a 99-et nem hagyja ott, hogy a hegyekre menve nem keresse azt meg, amelyik eltévejedik? És amikor az emberek hallgatták ezt a példázatot, akkor szerintetek mi volt erre a válasz? Amikor ez elhangzik a szószékről, mi erre a válasz? Hát persze, hogy el kell menni, megkeresni az elveszettet, mert így tanultuk a Bibliából. De testvéreim, a hétköznapi életben milyen vagy az elveszettel? Milyen vagy a bosszantó emberrel? Milyen vagy a nehéz természetűvel? Mert hogy a te természeted persze sosem nehéz. Milyen vagy az elveszettel? Ez a mai ünnepi úrvacsoránk, ez az elveszettek úrvacsorája. Ez az elveszettek úrvacsorája. Ezért kezdődik lábmosással, mielőtt jelképesen idézőjelben asztalhoz ülnénk. Mielőtt Jézus Krisztus azt mondja, gyertek, egyetek, igyatok, legyen erőtök menni tovább. Azon az úton, aminek az előző szakaszának a porát itt most mostam le a ti lábatokról, de nem akárhogy, hanem úgy, hogy arra tanítalak benneteket, hogy ti egymásét. És amikor megmosod a másikét, akkor ő a Krisztus, mert Krisztusnak biztos szívesen mosnád a lábát, nem? Biztos sorban állnánk, hogy nem, én mosom, nem, én mosom. És amikor neked mossák, akkor is tekints úgy a másikra, mint Krisztus térdel előtted, és ő mossa a lábad. Ő Krisztus? Hát éppen van oka, hogy letérdeljen előttem ez az atyafi, de hogy ő lenne Krisztus, nem? Ebben a szertartásban mindenki Krisztus. Abban a szolgálatban, ahogy tanuljuk Krisztus szolgálatát. Elveszett szolgál az elveszettnek. Ez a lábmosás, nem? És tulajdonképpen erről szól a folytatás is. Az egy kenyérből, az egy szőlőléből, semmelyikünk sem különb. Szolgálunk egymásnak. Ahogyan Krisztus arra tanított bennünket. Mit gondoltok? És ha most őszintén kellene válaszolnotok, és egy pásztor vagytok, akinek van 100 juha, és hazamész este, és hiányzik egy. Elmennél megkeresni? Elmennél? Amikor ezt a kérdést megkapták Jézustól a hallgatók, akkor ők nem tudták a példázat folytatását. De azt tudták, hogy néha este már nagyon fáradtak munka után. Azt is tudták, hogy vannak olyan bárányok, amik állandóan elvesznek. És lehet, hogy egyszer már meg kéne tanulni annak a báránynak, hogy vagy ne vesszen el többet, vagy most már valahogy szedje össze magát. De hogy nekem nincsen erőm arra, hogy mindig az elveszett után mászkáljon. Ez a példázat valami nagyon fontosat akar megtanítani nekünk a mi értékünkről. A mi értékünkről. Hogy azután, amikor megtanuljuk és újra megértjük a mi értékünket Isten szemében, akkor rájöjjünk, hogy és mindenkinek ugyanilyen értéke van Isten szemében. Hát Jézus Krisztus példázata a kérdésre választad, mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van és egy eltévedik, nem hagyja-e ott? És ha történetesen megtalálja, azt bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévedett. És mielőtt válaszolnánk, illetve ennek a válasznak a részeként, most egy kicsit képzeld magad a pásztor helyébe, jó? Képzeld magad annak a pásztornak a helyébe, aki nem nyakkendőben, úrvacsora, istentiszteten hallja a kérdést, és azt mondja, hogy persze, hogy utána mennék. Hát itt bármelyik testvéremért kész lennék meghalni. Hát itt nincs olyan testvér, akinek nem tudnám őszintén azt mondani, hogy nagyon szeretlek. Őszintén azt mondani, hogy szívesen egy örök életet is el tudnék veled szomszédként tölteni. Itt nincs olyan testvér, hanem képzeld magad annak a pásztornak a helyébe, aki felkelt, és figyeljétek ezt a végig gondolást, figyeljétek végig, aki felkelt hajnali 3-kor, és elindult a 100 bárányával, elindult a hegyes vidéken, és azután mindegyikre vigyázott, egy néhányat még be is kellett kötözni a menet közben, még lehet, hogy megellett valamelyik, azt a nyakába vitte a picinyét, aztán megy velük egész nap, és este 8-kor, azaz 20 órakor, mondjuk egy hajnali 3-os kezdés után, este 8 óra körül számolja befelé a bárányokat, 96, 97, na gyere te kis sántikáló, 98, na te is meg vagy, már nehezen megy, nem baj, behúzlak, 99, és nincs meg a századik. És sötétedik. És te 17 órája vagy talpon. És egy nagyot gyalogoltál már. és azzal az 1%-kal már éppen elég gondod volt. Lehet, hogy most már a pedagógia arra intenet éget, hogy most kell meghagyni, hogy legalább egy picit egyék meg a farkasok, hogy megtanulja belőle, hogy többet ne maradjon le. Ez a gyülekezeti lelki gondozás, nem? Annyi gond volt már vele, hogy legalább egy picit rágják meg, hogy majd akkor máskor több esze lesz, nem? Mindaddig működik ez a lelki gondozás, amíg nem veled teszi meg ezt a gyülekezet. Akkor egy kicsit rosszul esik. De ez a pásztor, amikor így összeszámolja a 99-et, és azt mondja, hogy 17 órája talpon vagyok, és ezzel mindig csak a baj van. És sötétedik. Istenem, a 99-re is nagyon kell vigyáznom. Ugye megérted, hogy nem mehetek el azért az egyért. Mi lesz ezekkel? Nem, inkább szépen bereteszeli, biztonságba helyezi őket. Felnéz az égre, talán egy kicsit kezd elborulni már az ég is. Nem tudni, mekkora zuhé lesz itt esetleg. És most 17 óra után, tudva, hogy másnap hajnalban 3-kor újra indulnom kell, elindulok, mert fontosak az elveszettek, igaz? Az elveszettek negyedévről negyedévre összejönnek, és megünneplik azt, hogy van egy jó pásztoruk. És utánozzák az ő lábmosását, azt a szeretetet, és utánozzák, és közben azért imádkoznak, hogy bárcsak szívből tudnám ezt a következő negyedév minden napján minden egyes embertársammal tenni. Bárcsak tudnék hozzá így viszonyulni. És ezért kész vagyok a pásztor vérét inni, és a pásztor testét enni jelképes értelemben. Mert a jó pásztor a legnagyobb szeretetét akkor mutatta meg, amikor eljött erre a földre, és feláldozta magát. Mert ez az eljövetel az, hogy utána mész az elveszettnek, ez önfeláldozás. És ő így szerette anyáját, feláldozta magát. És amikor az ember gondolkodik ezeken a gondolatokon, és ezeken a leírásokon, ugye eltöpren gazon, hogy figyeljétek csak meg, mit mond a 13. versben, és ha megtalálja, mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Éreztétek már magatokat hősnek, amikor eltévejedett emberek után menve valami nagy áldozatra készek voltatok? Hát, hogy ő megváltozik, vagy nem, na de én azért nem akármilyen hívő vagyok. Éreztétek már ezt? Kihúztátok már magatokat így? Ezt kevés ember tette volna meg a gyülekezetből? Én meg talpalok utána, én meg megyek a lakására, én meg intézem a dolgait, én meg... Jobb esetben a lelkésznek van, vagy azért van lelkiismeret furdalása, mert nem fáradozik anyájáért, rosszabb esetben, ha már fáradozik, akkor azért veszhet el könnyen, mert esetleg tudja magáról, hogy fáradozik, ne? Vagy a tétlenség, vagy a szorgalom kísérti meg az embert. És bármelyikötök, amikor lelkészi munkát végez, lelkekkel bánik, elveszettekkel. Az elveszett az nem egy embertípus, hanem egy állapot az embernek. Van, hogy te utánad kell jönni, van, hogy te mész mások után. Az elveszettség állapotában lévő emberért fáradozó Isten. Szeretetéről szól ez a jó pásztor példázat. Arról, ahogy te érted fáradozik, ahogy én értem fáradozik. Arról, hogy ma semmelyikünk nem maradhat ki az úrvacsorából, testvéreim. Ezt nem a kötelezés szándékával mondom, hanem azért, mert a jó pásztor készítette nekünk ezt. Mert a jó pásztor mondja azt, hogy ugyanolyan jogon hozzáférhetsz ezekhez az ajándékokhoz. Ugyanolyan jogon. Nincsen okod, hogy azt mondd, hogy olyan rossz vagy, hogy neked ez ma nem jár. Hogy te ma annyira nem készültél fel, hogy te nem akarsz ítéletet enni vagy inni. Az úrvacsora jelképeinek a megragadása, a hit cselekedete. A jó pásztorba, a megváltóba vetett hitnek a cselekedete. És nem érdemek szerint való cselekvés. Ezért is nagyon fontos, hogy lássuk magunk előtt Krisztusnak ezt a szeretetét, és ezzel a szeretettel kerüljünk kapcsolatba, hogy azután ezzel a szeretettel tudjunk tovább menni. Testvérem, elfárasztottak téged emberek az elmúlt negyed évben? Az elmúlt héten voltak emberek, akik sok mély fájdalmat okoztak neked. Sok olyan keserűséget, ami abból fakadt, hogy igazságtalan volt az eljárásuk az irányodban. Meg nem értő volt az eljárásuk az irányodban. hogy felzaklatott az, hogy ember hogy viselkedhet így az életben, hogy hozhat ilyen döntéseket. A Jóisten arra akar megtanítani bennünket, hogy az elveszettek iránti lelkületet értsük meg először, mielőtt tudnánk fáradozni értük. Értsük meg először. Amikor mai délutánon majd a misszióról beszélgetünk, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy aki megtapasztalta, hogy őt a pásztor hazaviszi, az az ember azt fogja érezni, hogy milyen jó hazavittnek lenni. Én is kész vagyok elmenni és hazahozni másokat áldozatok árán is. Hordozni másokat áldozatok árán is. Érdekes tapasztalatom volt a héten. Egy általános iskolába hívtak el szerdán vagy csütörtökön, hogy tartsak ott ilyen osztályfőnöki óra, ilyen mentálhigiénés jellegű emberi kapcsolatokról, az szeretet az emberi kapcsolatainkban. Azt mondták, hogy három problémás hatodik osztályba szeretnének, hogyha bemennék és tartanék ott. Úgyhogy ott volt a pedagógus kollega, és hogy beszélgessek a gyerekekkel. Problémás gyerekek, nagyvárosi gyerekek, lakótelepi gyerekek. Egyik pedagógussal beszélgettem, azt mondja, 22 gyerek van, 9-nek van épp családja. Tehát a 22-ből 9-nek van úgy, hogy édesapja, édesanyja is megvan. Ez teljesen idézőben normális statisztika a mai Magyarországon. És akkor még, hogy aztán az a család hogy működik, az is egy kérdés. De legalább nekik van kettő. És olyan érdekes volt, azon gondolkodtam, hogy jó Istenem, milyen lehetőség ez, mert most egyébként ez a 70 gyerek nekem mikor jönne el egy meghirdetett evangelizációra, nem? Tehát én most milyen címeket kéne ahhoz hirdessek, hogy eljöjjön 70 gyerek egy evangelizációra. Biztos, hogy alul ott kéne legyen, hogy ingyen nyalóka, nem? Vagy szóval valami ilyesmi. Biztos, hogy valamilyen nagyon evangéliumi gondolatot fel kéne tüntetnem. Itt pedig bejöttem, és a gyerekek így figyeltek, és hallgatták, és 45 percig együttműködőek voltak, és átvettünk bizonyos kérdéseket, és nagyon örültem, mert hála jó Istennek másnap írt az igazgató asszony, hogy májusban is menjek, és tartsak akkor digitális intelligencia, meg konfliktuskezelés órákat. Igaz, hogy semmelyiket nem tartottam még, de majd fel fogok készülni belőlük, és vannak digitális szakemberek, akik majd segítenek nekem, hogyha megszorulok. De azon gondolkodtam el, hogy a jó Isten vajon idehozott és csodálatos volt megtapasztalni azokat a gyerekeket, ahogyan együttműködtek, ahogyan egyébként rosszalkodtak, és nyilván azzal is valamit kellett kezdeni, és ahogy aztán a szünetben mentem át az egyik osztályból a másikba, és találkoztam az előző osztályokkal, és mondták, amikről beszélgettünk, oda kiabáltak, hogy Jancsi bácsi, megegyeztük ám, hogy ez és ez és ez és ez, és tesztlapot írtunk, és táblára rajzoltunk, és együtt voltunk, és azon gondolkoztam, hogy nincsen ennél csodálatosabb dolog, mint elérni újabb és újabb embereket, és valahogyan az Isten szeretetéről, mint minden emberi kapcsolat és minden emberi boldogulásnak az alapjáról beszélni, persze úgy, hogy egész órán talán egyszer kiejtettem a Jóisten nevét, mert lehet erről úgy is beszélni, nem? És azon gondolkodtam, hogy ezek a gyerekek, jó Istenem, ezek a gyerekek, és még ki tudja hány olyan ember, akire azt mondanánk, hogy mennyi elveszett van ebben a világban, és nem akarnak idejönni a mi gyülekezetünkben. És nem értik meg, hogy milyen csodálatos a bibliai tanítás. És hogy a pásztor nem azt mondta, hogy minden bárányt kész vagyok meggyógyítani, aki eljön ide az akolba, hanem a pásztorról azt olvassuk, hogy elment, és nekem az a fantasztikus, és ami új gondolat nekem mostanában, amikor erről prédikálok, milyen utakat kellett végigjárnia ennek a pásztornak, hogy megkeresse az egy elveszettet? Milyen utakat? Ahhoz, hogy te megkeresd az elveszettet, azon az úton, amin ő elveszett, igaz? Azon végig kell menned. És miközben pontosan végigjárod azokat az utakat, persze nem meggyőződésből, mint ő, mert ő a szabadság mámorában csörtetett tűzön, vízen, szakadékon keresztül törve magát, te már más megfontolásból mérsz, nem értesz egyet azzal, hogy bárányoknak ilyen utakon kell járni, de belehelyezkedsz menet közbe az ő egész életébe, nem? Látsz egy-egy szörcsomót azon a tövisen, amin valahogy azért is a kis makacs össze-vissza vérezte magát, de átverekedte magát csak, hogy menjen a rossz irányba, nem? Azon a szakadékon valahogy átkapaszkodsz, majdnem leesel te is, amin ő is valahogy átszökkelt, és mész utána, és közben végig azon gondolkodsz, hogy hogy lehetett ennyi esze, nem? De a pásztor pontosan végigjárja. Minden egyes keresztény ember kész azokat a mérföldeket megtenni, végigjárni, belehelyezkedve a gondolkodásába. Mert nem azt mondja, hogy üzenetem van, és majd ha idejössz, azt én tölcsérrel beletöltöm a fejedbe, és aztán majd ha van eszed, akkor elfogadod, hogy így kell járni a istenfélő módon egy embernek az életben, hogy ne legyen elveszett. Hanem a pásztor végig megy, és a minden fáradtságát, és terhét, és keservét végig járja. És mire odaér, mit olvasunk, mert én ezt nagyon szeretném kiemelni, inkább örül. Örvend azon. Olyan szép ez a kifejezés, hogy odaér és örvend. Örvend. A misszióban öröm van. A misszió az nem önmegvalósítás. A misszió az nem az értékes emberi adottságaimnak a kidomborítása. A misszióban önfeláldozás és öröm van hitáltal. És ez a pásztor erre tanít bennünket. Egyrészt csodálatos, nem? Azt mondja, hogy kedves káposztásmegyeri gyülekezet és vendégei, azt üzeni a pásztor, én most mindannyiatoknak nagyon örülök, hogy eljöttetek erre az úrvacsorára. Nagyon örülök. Aki eljött, az tudja, hogy az Isten most örül neki, hogy te eljöttél. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ne zavarjon ez a lábmosás féle szertartás, lehet, hogy nem áll annyira közel hozzád, vagy még idegen, vagy majd még csak tervezed, hogy részesülsz benne. Ne zavarjon. Én nagyon örülök, hogy a jó pásztorként az egyik munkatársam, a testvére képében, de én, Jézus Krisztus, megmoshatom a te lábadat. Ez a mai ünnepünknek a lényege. Örvend azon, hogy találkozhat az elveszettel. Örvend ezen. Ugye így már nem is olyan bántó, hogy elveszettnek nevez minket, nem? Hát egyébként valóban azok vagyunk. Sokféle gondolatba szokott elveszni az ember. Sokféle furcsa érzésben érzi, hogy így, hogy a Zsoltár író írja, hogy a nagy vizek elárasztottak, ugye? Ismered azokat az érzéseket, amik így elborítanak, és így keresed az oxigén, mert állítólag a vízben van egy része oxigén, igaz? És így keresed benne, csak éppen nem találod, nem? Azt érzed, hogy elborított. Sokféle elveszettségi állapota van az embernek, a döntésképtelenségtől, az érzelmi zűrzavarokon át, a gondolati meghasonlottságokig, nagyon sokféle. És olyan csodálatos, ahogyan az egyik kedves igémmel szeretném zárni ezt a gondolatmenetet a zsidókhoz írt leveléből, az első fejezet, első verséből. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan, az atyáknak a proféták által, az utolsó időkben szólott nékünk fia által. Mit emelnék én most ki? Sok rendben és sokféleképpen. Nagyon szép ez a tanítás, az Isten sokféleképpen szól. Az Isten sok rendben, sokféleképpen keres minket. Az Isten minden egyes embernek utána megy. Fáradozik, önfeláldozó. Olyan csodálatos ez, nem? Akkor kilépek. Mert most prédikálni viszonylag könnyű, de mikor kilépek és körülnézek a világba, látom a pékség előtt megy el egy fiatal pár, amott a kisgyerekkel sétálgat, a kis motorján a gyerek, és azt mondja, hogy Istenem, ez mind a te gyermeked. Ha most azt kellene mondanod, hogy valahogy fejezd ki az én atyai szeretetemet az irányába, hát én csak habognék, meg hitelvi irományokat nyomnék, dugnék a zsebébe, meg ilyesmikkel próbálkozni. Istenem, taníts már meg arra, hogy mit jelent szeretni ezt a világot. Taníts már meg arra, hogy mit jelent szeretni az embereket. Taníts már meg arra, hogy ezt a itt tetovált srácot ott a túlsó, amelyik rám állt a kocsival, hogy alig tudok kiállni, hogy az az ember is a te gyermek, hogy te azért is meghaltál. Én meg úgy vagyok vele, hogy normális az ilyen, hogy néz ki, meg hogy parkol, nem? Ismeritek az élethelyzeteket? Mert azért nem ebben a környezetben, nem ebben az egy órában éljük a hétköznapjaink nagy részét, nem? Ismerjük, hogy mit jelent az, hogy az Isten sok rendben és sokféleképpen hozta a tudomásunkra, hogy mennyire szeret bennünket. És hogy nekünk ez egy csodálatos iskola, hogy napról napra újra és újra tanuljuk. Mi elveszettek, akik megtapasztaljuk az ő szeretetét. Ezzel az erővel, ezzel a falatkenyérrel, ezzel a szőlőlével és ezzel a tiszta lábbal kilépünk újra. És elkezdünk újra Isten kegyelméből talán tanulni egy újabb nagy fejezetet a szolgálat egyetemén. Hogy mit jelent fáradozni gyermekekért, mit jelent fáradozni árvákért, mit jelent fáradozni csonka családokért, mit jelent fáradozni önértékelési zavarral küzdő kiöltözöttekért, fiatalokért, idősekért, ilyen politikai, amolyan politikai beállatottságúakért, nem? Mit jelent a legkülönbözőbb emberekért, ateistákért, buddhistákért, cigányokért, szlovákokért, románokért, félretéve nacionalizmus. Mindent félretéve, mit jelent fáradozni emberekért? A jó pásztor örömét kívánom mindannyiunknak, testvéreim. Azt az örömet kívánom mindannyiunknak, ami abból áll, hogy te az elveszett megtaláltattál. Hogy téged Jézus Krisztus megmos ma, újra. Sőt, utána már szolgálatba is küld, és azt mondja, te is mosd meg a másikat. És hogy azzal a szeretettel lép ki az utcára, hogy mindegyikük lábát meg tudnám mosni. Úgy érzem, talán most már jobban képes vagyok szeretni az olyan embereket is, meg az amolyanokat is. Kész vagyok, Istenem, szeretném megtanulni, szeretni a munkatársaimat, akiket egyáltalán nem érdekel a Biblia. Ki tudom a világból kergetni őket, de te sokrendben és sokféleképpen ki tudod mutatni a te szeretetedet. Ezért segíts, hogy én is tudjak sokféleképpen szeretni. Sokféleképpen bizonyságot tenni a te kegyelmedről, a te szeretetedről, a te megbocsátásodról. A jó atya adja meg ezt az ő szeretetével, amikor ma is megmutatja nekünk, amikor ma is megtapasztalhatjuk, hogy érezzük a bátorságot, az erőt, az örömet abban, hogy Isten felhatalmaz minket az ő jóságával arra, hogy túllépjünk az árnyékunkon, és tudjunk jók lenni sokféleképpen. Amen. Szerető jó atyánk, megköszönjük a te meghívásodat erre a mai alkalomra, és köszönjük azt, hogy megtisztítottál, és ételt és italt adsz nekünk, és egy jelképekben egy hatalmas bizonyosságot és ígéretet, hogy győztesekké teszel minket. Köszönjük, hogy te végzed ezt a munkát, köszönjük, hogy türelmesen végzed ezt a munkát, és hálát adunk a mai napért is, amikor együtt erősíthetjük meg azokat a naponkénti bűnrendezéseket, amikkel idáig is elhoztál minket. Együtt jöhetünk és mondhatunk köszönetet, és adhatunk hálát ezért, hogy olyan sokba került neked, de neked ez semmi nem volt a te szereteted miatt, hogy megtedd értünk. Örömmel tekintünk előre arra a nagy vacsorára, amit készítesz nekünk. Köszönjük a lakóhelyeket, amelyekről gondoskodsz. Köszönjük, hogy új eget és új földet várhatunk, és az advent reménységével érhetjük az életünket. És köszönjük, hogy ez az örömhír, ez megosztható, és ezt elvihetjük mindenhova magunkkal.
Szeretnénk az erőt kérni és igényelni ehhez életünkkel, hogy hitelesen tudjuk tenni. Így maradj velünk, és tartsál, és áldjál meg, és a te kegyelmeddel, a te bőségeddel tegyél minket is bőségesek ki a te szeretetedre mások felé. Jó atyánk, ha előre tekintünk, talán egy kicsit félünk, hiszen egy új negyedév, új helyzetek, új váratlan kihívások, és mégis olyan jó, hogy reménykedhetünk, és ez a remény erősebb lehet a mi félelmünknél, hogy te velünk leszel minden pillanatban is megőrzöl, hogy vele vagy a beteg ágyon, ami szeretett testvérünkkel is, és őt is megáldod és megsegíted, és az ő szeretteit, akik körülveszik őt. Kérjük így mindannyiunk üdvösségéről, te gondoskodj, és maradj velünk ígéreted szerint. Amen.
Istennek hívő népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.